Köszönöm szépen szerzőtársaim nevében is a szót. A mi előadásunk címe a szerzői újlenyomat stilometriai koncepciója Jókai Mór prózájának szövegterében. A kutatás előzményeként kiemelhetjük azt, hogy a Jókai kritikai kiadást készítő kutatócsoport megkeresett minket, azért, hogy azonosítsuk néhány műnek a szerzőségét, amelyek esetében felmerült az, hogy ezeket potenciálisan Jókai Mór is írhatta. Viszont ennek a problémának a megoldásához a stilometriában alkalmazható távolságmérések és beállítások ismerete elengedhetetlen a magyar nyelvre vonatkozóan, valamint Jókai prózájára. Tehát az aktuális célunk az, hogy Jókai Mór szövegeinek nyelvezetéről egy széleskörű stilometriai elemzést készítsünk nyelvstatisztikai vizsgálatok alapján, tehát ezzel megalkossuk Jókai Mór szerzői újlenyomatát. Mindenek előtt szeretném bemutatni az általunk felhasznált vizsgálati korpuszokat, ezek képezték a szoftveres összehasonlítási vizsgálatok bemenetét. Az első volt a Jókai korpusz, az Unicornis kiadó Jókai sorozatát vettük alapul, viszont észrevettük azt, hogy ez nem tartalmazza a teljes Jókai életművet, tehát kiegészítettük a Révai testvérek kiadásaival is, valamint az OSK-ból és a MOKK-ból kértük le a listákat Jókai Mór elérhető kiadásaira vonatkozóan, és amely műveket digitális formátumban elértünk a Magyar Elektronikus Könyvtárról, azok is bekerültek ebbe a korpuszba, TXT formátumban kezeltük. Összesen 66 regényt, 6 elbeszélést, valamint 14 további kötetet tartalmaz ezen gyűjtemény. A 14 kötetben található 447 novella, elbeszélés, rege és mese, tehát ez szép irodalmi szövegeket tartalmaz, és azon belül is prózai szövegeket. A referencia korpusz anyagát, amely tehát az összehasonlító vizsgálatok alapját képezi, az 1846 és 1907 között keletkezett regények képezik, tehát Jókai Mór életművével párhuzamos időszakból válogattunk a Magyar Elektronikus Könyvtárból, és fontos kiemelni azt, hogy ezen regények egy része már megtalálható az ELTA DH regénykorpuszban, illetve a teljes referencia korpusz anyaga is be fog majd kerülni a későbbiekben. 56 szerzőtől tartalmaz összesen 132 regényt. Viszont ahhoz, hogy a vizsgálatokat elvégezhessük, ezen korpuszokból további alkorpuszokat kellett létrehoznunk. Az első volt egy 15 szöveges korpusz, amely 3 jókai regényt tartalmazott, valamint 4 szerzőtől további 12 regényt. Ezen szűkítésre azért volt szükség, mivel a referencia korpusz teljes anyagában rengeteg olyan szöveg található, amely az 1900-es évek második harmadában lett kiadva, és ezen kiadás elérhető számunkra, viszont Jókai esetében nagyrészt már 20. század végi kiadásokból dolgoztunk, tehát a 19. századi szövegek ennek megfelelően a kor helyesírási, szövegkiadási és tipográfiai hagyományait tükrözik, és ezért szükséges volt egy 4 szerzőből álló kanonikus korpusznak az összeállítására. A 4 szerző között van Mikszáth Kálmán, Kemény Zsigmond, Eötvös József, valamint Gárdonyi Géza, mivel ők kanonikus szerzőnek számítanak, ezáltal a Magyar Elektronikus Könyvtárban későbbi kiadásokat is találtunk tőlük. A 69 szöveges korpuszban pedig az volt a válogatási kritérium összehasonlítás képpen a 15 szöveges korpuszhoz, hogy ekkor már nem kötöttük időhöz a kiadásokat, nem egyeztettük össze. Ez 3 Jókai regényt tartalmaz, valamint 22 szerzőtől további 66 regényt, tehát azon szerzőket, akiknek a referencia korpuszban legalább 3 regényük elérhető volt, azért, hogy a két szövegvizsgálat eredményeit össze tudjuk vetni, és információt kaphassunk arról, hogy az eltérő kiadási időszakok mennyiben befolyásolják a vizsgálat végkimenetelét. A Fast Text szóvektoros vizsgálathoz alkalmazott korpusz szintén TXT formátumban állt a rendelkezésünkre, ez tartalmazza az általunk használt teljes Mátyás Jókai korpuszt, valamint még kiegészültek nem szép irodalmi szövegekkel is, 8 napló részletet, 2 útleírást, valamint 9 korábbi kiadású novellát tartalmaz, valamint a referencia teljes korpusz anyagát felhasználtuk ehhez az összehasonlító vizsgálathoz. A duplom szűrésre is szükséges volt, Python kódot alkalmaztunk ennek érdekében, vagyis hogy az ismétlődő szövegeket a kötetekben kiszűrjük, tehát minden novella és elbeszélés csak egyszer forduljon elő magában a vizsgálati korpuszunkban. Azonban az intratextusokat, tehát olyan szövegegységeket, amelyek ismétlődnek bizonyos művekben, ezeket benne hagytuk. Ez a nagy részt az útleírásokat érintette. A duplum szűréshez felhasznált kódokat a továbbiakban szeretnénk fejleszteni, hogy az ELTE BTK Irodalomtudományi Intézete és a Digitális Bölcsészet Tanszék által létrehozott stimometriai kutatócsoportban az intertextusok és az intratextusok azonosítására tudjuk majd felhasználni őket más kutatásokban is. És most szeretném átadni a szót Tímári Máriának, hogy ismertesse magát a vizsgálatot és az eredményeket.
Köszönöm szépen. Remélem lehet hallani.
Tehát, igen, halljuk.
Köszönöm szépen. Tehát a korpuszok összeállítása után a vizsgálatot a Stylo-tól ellépve Pythonban végeztük. A Stylo csomag egy R-ben kialakított függvénykönyvtár, az erről azt kell tudni, hogy egy programozási nyelv és szoftver környezet statisztikai számításokhoz és ábrázolásokhoz. Tehát a Python egy R-ben kialakított függvénykönyvtár, amely a stilometria jellemzések során gyakran használt funkciókat tartalmazza, beleértve a szerzői hozzárendelést és a műfaji felismerést is. A Python egy általános célú programozási nyelv, amelyet az 1980-as évek végén eredetileg oktatási célra alakítottak ki. Szövegelemzési célokra is kiválóan alkalmazható, így ma a digitális bölcsészetben gyakran használt programnyelv. A Mike Estamont, aki egyébként a Stylo egyik megalkotója, az általa készítettem 5 éve nem frissített Python programnyelvre átírt Stylo implementációt, a PyStyle-t, valamint egy teljes dokumentációjú kódot, amelyben a szöveg és a végrehajtható kód váltja egymást, a PyDeltát felhasználva lefuttattunk a korpuszokon több száz beállítást, hogy lássuk, melyek a leghatékonyabbak a 19. századi magyar szövegek klaszterezésére, vagyis adattömbök homogén csoportokba sorolására, klasszifikálására. A Python kódok kialakításában, átírásában, illetve futtatásában Nemeskei Dávid volt segítségünkre. A Stylo-tól való ellépés egy igen fontos és meghatározó lépés volt, méghozzá több szempontból. Először is azért, mert ezt megelőzően csupán manuálisan a különböző paramétereket egyesével beállítva végeztünk hasonló vizsgálatokat a Stylo-ban. Továbbá, bár a Stylo kódjaihoz is hozzá lehet férni, úgy véltük, hogy az ellenőrizhetőség, a megismételhetőség és az átláthatóság kedvéért célszerű ezeket a kódokat Pythonba implementálni, és ott végezni ezeket a vizsgálatokat. Az Open Science elvek mentén a futtatott kódokat, valamint a korpuszokat természetesen közzétesszük. Harmadrészt az is indokolta a Stylo-tól való ellépést, hogy olyan beállításokat is alkalmazni akartunk, amelyeket a Stylo nem tud. A Stylo-ban ugyanis nincs lehetőség az általunk a vizsgált egyik távolságmérték, a Bureaus Delta használatára például, továbbá a feature-ök keverése sem megoldható benne. A feature alatt azokat a megszámlálható jellemzőket értjük, amelyeket automatikusan kivonunk a korpuszból, majd ezeket változóként használjuk a további jellemzéshez. A Stylo alapbeállításában ezek a korpuszban leggyakrabban előforduló szövegelemek, azaz az MFV lista. Ezek lehetnek akár szó- vagy karakterengramok is. Az engram a számítógépes nyelvészetben olyan összefüggő vagy folyamatos szekvencia, amely n elemből áll. Tehát például szóbigram esetén 2 egymást követő lexémáról beszélünk. Bizonyos esetekben azonban volna értelme személyre szabott funkciók használatát alkalmazni, például azokat a szavakat, amelyek érzelmekkel társulnak, vagy mondjuk a funkciószavak meghatározott részhalmazát. Erre ugyanakkor a Stylo-ban szintén nincsen lehetőség. Az előbbiekben említett MFV rövidítés a Most Frequent Words szóhármast akarja, ha bár pontosabb lenne szavak helyett szövegelemekről beszélni. Az MFV mint paraméter azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert nagy mértékben hatással lehet az elemzés kimenetelére, és mindemellett a megfelelő érték megadása is összetett feladat, például függ a szövegek hosszától. Szintén fontos paraméterként említendő még a cooling. Ez egy százalékos érték, az itt megadott szám jelentése, hogy az adott szónak vagy szövegelemnek a korpuszban található szövegek hány százalékában kell előfordulnia ahhoz, hogy felhasználásra kerüljön az elemzés során. Ez a paraméter az MFV-hez hasonlóan nehezen megjósolható, ha bár a szövegek hossza és a szövegek szóhalmazai közti átfedés elég jól meghatározza az optimális mértéket. Az előzetes, manuálisan végzett vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnt, hogy a 19. századi magyar szövegek esetén a legpontosabb eredményeket a koszinusz vagy koszin távolság adja, szóbigramokon futtatva, ezres MFV listával, cooling és sampling nélkül. Habár n-dimenziós koordináták közti távolságok kiszámítására rendkívül sokféle módszer létezik, az előzetes eredményekből továbbá Christoph Schöck egy korábbi vizsgálatából kiindulva három távolságmértéket választottunk ki a vizsgálathoz. A dián látható ez a három távolságmérték. Az első a Burroughs deltája, ami nagy előrelépést jelentett az eddig használatos távolságmértékekhez képest, és mind a mai napig az egyik leggyakrabban használt távolságmérték. Gyakran használják egyébként más módszerekkel való összehasonlítás céljára is. Éder deltája egy módosított verziója a Burroughs deltájának, a gyakoribb szavak súlyozását növeli meg, a ritkábbakét pedig lecsökkenti. A harmadik pedig, amelyet felhasználtunk, a koszinusz vagy koszin távolság, szintén gyakran használt, jól ismert mértékegység, két n-dimenziójú vektor közötti hasonlóság mértékét jelenti a vektorok közötti szög koszinuszának megállapításával. Ezekkel a távolságmértékekkel dolgoztunk tehát, és a lehető legtöbb beállítást futtattuk le, méghozzá egy kisebb és egy nagyobb korpuszon is, a már említett 15, valamint 69 szöveget tartalmazó korpuszokon. A következő négy ábrán pedig különböző beállításokkal való futtatás eredményei láthatóak. Az ábrákon a függőleges tengely nullától egyig van beosztva, és az egy jelenti a maximum értéket, vagyis azt, hogy a függvény maximális pontossággal tudta meghatározni a szövegek szerzőit, illetve az összes művet hibátlanul klaszterezte, vagy csoportosította a szerzőség alapján. A vízszintes tengelyen az MFV, vagyis a Most Frequent Word lista értékének növekedése látható, százas kezdőértékkel egészen 3000-ig, százas lépés közzel. Ez azt jelenti, hogy minden egyes beállításról 30 különböző MFV listán való lefutás eredményét tudjuk megmondani, az adott szám pedig azt jelenti, hogy hány leggyakoribb szövegelemét tartalmazza a lista a korpusznak. Ezen az ábrán egy olyan lefutás eredménye látható, amely a 15 szöveget tartalmazó korpuszon ment végbe, karakter trigrammokon 10%-os fullinggal. Szembetűnő, hogy a koszinusz már 200-as MFV listánál eléri a maximum mértékét, és ezután nem is esik vissza, még a másik két függvény teljesítménye 300, illetve 400 MFV-nél visszaesik, csak 600, illetve 1000 MFV lista esetén ível fel újra. Azonban még ekkor sem érik el azt a teljesítményt, amit a koszinusz. A következő ábrán ugyanezen paraméterek eredményei láthatóak a 69 szövegből álló korpuszon futtatva. Megjegyzendő, hogy míg a 15 szövegen végzett vizsgálat során igen, addig a 69 szövegen végzett vizsgálat során még a koszinusz sem érte el a maximum hatékonyságot, azaz nem tudta hibátlanul klaszterezni a szövegeket, azonban ahogy a többi ábrán is látszik majd, a másik két függvényhez képest így is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A további két ábra tehát szóbigramokon szintén 10%-os coolinggal futtatott eredményeket mutatja, mind a 15 szöveges, mind pedig a 69 szöveget tartalmazó korpusz esetén. Az eredményekből tehát az látszik, hogy valóban a koszin a leghatékonyabb távolságmérés a 19. századi magyar szép irodalmi szövegek esetén, az engramok közül pedig a hármas vagy négyes karakterengram, illetve az egyes vagy kettes szóengram. Ez utóbbiakat azonban fenntartással kezeljük abból a megfontolásból, hogy a magyar nyelv esetén a szóengramok használata félreviheti a vizsgálatot.
Bocsánat, 5 percük maradt, jó? Köszönöm.
Köszönöm szépen. Végül pedig szeretnénk reflektálni egy szemantikai kísérlettel a nemrégiben a figyelem középpontjába kerülő Jókai életművével kapcsolatos véleményekre. Tóth Krisztina ugyanis a Könyves magazinban megjelent interjújában kifejtette, hogy Jókai Mór az Aranyember című regényét ki kellene venni a kötelező olvasmányok közül. Arra hivatkozott, hogy a két főszerepbe állított nő helyzete és cselekedetei nem nyújtanak megfelelő mintát a női nemi szerepek vonatkozásában. Ahogy mondta, Tíme nem szereti a férjét, de engedelmesen szolgálja, soha nincs egy rossz szava sem, Noémi szerelmes, de osztozik a férfin, sose kérdez, csak örül, nem lázadozik, hanem csinosan várja Tímárt, amikor az éppen ráír. Mansági Ágnes a következőket írja ezzel szemben Jókaival kapcsolatban. Tíme a kifejezetten modern, emancipált nővé válik a regény végére, és Jókai egyébként az egyik leginkább nőpárti írónk volt, a nőírókról folyó vitákban kiállt mellettük. E véleményekből kiindulva úgy döntöttünk, elvégzünk egy másik vizsgálatot is, amely arra irányult, hogy Jókai, illetve kortársai prózájának szövegvilágában a nő milyen más szavakkal kapcsolódik össze leggyakrabban szemantikai alapon. Ezt a kísérletet a Fast Text segítségével végeztük el a már előzetesen összeállított, a bővített Jókai, illetve a referencia korpuszokon. Fast Text egy a szavak beágyazásainak és a szövegek osztályozásának megismerésére létrehozott könyvtár. Ami első pillanatra pillantásra kiugrik, hogy a Jókai nyelvi univerzumban a nőképe sokkal összetettebb, és a szerelem, a szenvedés, sőt még az örület képzetei is megjelennek, míg a nem jókai próza ez alapján egészen sematikusnak tűnik. Köszönjük szépen a figyelmet!